Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szentesti Isten tiszteletünk kezdetén a 318. énekünket énekeljük. A 318. énekünket mindegyik versével, vagyis mind a 8 versével. Az első verse így kezdődik: jár, minnyájan örüljünk és szívünkben vigadjunk. Hallgassunk meg egy karácsonyi éneket a kis énekkarunknak a szolgálata révén.
Thank you.
Köszönjük szépen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy megengedted élnünk ezt a mostani karácsonyt is. Köszönjük, hogy visszaemlékezhetünk a te születésnapodra, és magasztalhatunk téged, aki már nem kisgyermek vagy, hanem menny és föld ura, akinek lábai alá vettetek mindenek, aki egyszer gyermekké lettél, aki meghaltál a kereszten, aki eltemettettél, de föltámadtál harmadnapon, és megdicsőítettél. Úr vagy örökké, mindenek fölötti Úr. Szeretnénk téged most imádni és hódolni előtted ezen az ünnepen is. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy szólj is hozzánk, és taníts minket az igén keresztül, és kérünk, hogy tedd igazán szenté és áldottá ezt a karácsonyt minnyájunk számára. Itt is hadd legyen áldott és szent ünnepünk együtt a gyülekezet közösségében, együtt azok az emberek, akik ismerjük egymást, és szeretjük is egymást, akiket valamilyen szinten te kötsz össze egymással, és hadd legyenek majd az otthonunkba is áldott és szent karácsonyunk, ahol a vér is összeköt bennünket, a családi kötelék is összeköt minket egymással. Kérünk, hogy ott is te áld meg a mi együttléteinket. Nélküled valljuk, hogy mind a családi, mind a gyülekezeti karácsonyunk üres. Nélküled semmit ér, nélküled fénytelen, sivár. Kérünk, hogy lelked által légy most itt, és szólj hozzánk. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk. Lukács evangéliumának második részéből a karácsonyi történetet. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak kiki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, ki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy amikor ott valának, beteltek az ő szülésének napjai, és szüli az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem valanékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma az üdvözítő, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójába feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, kik az Isten dicsérték, és ezt mondták vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak. Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, melyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyereket, aki a jászóban feküdt vala. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felül mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkoztak azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez ígéket megtartja, és a szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy nékik megmondatott. Kedves testvérek, ma este, akik tehetik, keresztény családok, meghitt családi körben körülállják a szépen feldíszített és központba állított karácsonyfákat, énekelnek, felolvassák a karácsonyi történetet a Bibliából, imádkoznak, aztán megajándékozzák egymást, és együtt örvendeznek, nem csak egymásnak, nem csak az ajándékoknak, hanem az Úr Jézus Krisztusnak, az üdvözítőnek, hiszen az ő születésnapját üljük ma. Az ünnepnek az egyik kellékéről hadd szóljak ma este. Ez pedig a karácsonyfa. Nem elhanyagolható fontosságú kelléke a karácsony esti együttlétnek. Ha valakit megkérdezünk arról, hogy honnan ered a karácsonyfa, akkor valószínűleg azt válaszolja, hogy hát a kereszténység előtti korból, a pogányság idejéből maradt ránk ez a hagyomány. Na hát ez a válasz nem teljesen fedi a valóságot. Való igaz, hogy a pogányoknak volt egyféle fa tisztelete, de a mi karácsonyfánknak az eredete nem arra nyúlik vissza. Ha a mi karácsonyfánknak a történetét kutatjuk, akkor Németországban találjuk magunkat, mégpedig a 16. században. A ránk maradt feljegyzések szerint a 16. század elejétől kezdve először Elzászban egyre több jegenyefenyőt vágtak ki az erdőkből, hogy ezekkel díszítsék a házakat, különösen is a különböző műhelyeket. Ezt bizonyítják a legrégibb tanúk, 1521-ből egy elzászi városkából, Schlettstadtból maradtak ránk bizonyos számadási könyvek, amikből kiderül, hogy az erdészeknek 2 shillinget fizettek karácsonytáján, hogy őrizzék az erdőt. Az 1556-os bejegyzésből pedig azt tűnik ki, hogy ekkoriban már az erdészeket bízták meg a fenyőfáknak a szakszerű kivágásával, és annak a felügyeletével. Aztán más elzászi helyekről is ebből az időből hasonló híreket kapunk. Ebben az időben, ahogy mondtam is, elsősorban a különböző műhelyekben állították föl a fenyőfát. Később egyszer csak bekerültek a műhelyből a családi otthonokba a karácsonyfák. 1600-ból származik egy krónika, Baltazar Beck krónikája, aki leírja, hogy hogyan állítottak fel egy karácsonyfát a férfiak szobájában, így írja, a férfiak szobájában, a szoba közösség tagjai. Hát ez az 1600-as évekből ered. Magyarországon nálunk sokkal később terjedt el a karácsonyfa állítás. Olvasom a Magyarság néprajza című kötetben, amit 1937-ben adtak ki, legalábbis az enyémet. Az van ráírva, hogy, vagy beleírva, hogy az ajándékokat ma már a városokban az úri és polgári házaknál karácsonyfa alá, a karácsonyfára aggatják, vagy a fa alá helyezik, a nép azonban ma sem igen állít karácsonyfát. Na de térjünk vissza a német atyafiakhoz. Honnan szedték ők ezt a karácsonyfa állítást, fenyőfa állítást? Nos, ennek egészen egyértelmű előzménye, testvérek, az úgynevezett középkori misztérium játékokban található. Ezeket a misztérium játékokat, jeleneteket a középkorban december 24-én karácsony ünnepének a nyitányaként mutatták be az egyes helyeken, mégpedig a templom kapui előtt, a téren. Mindjárt voltunk már ilyen régi német városkákban, tudjuk, hogy ott van a templom, és ott előtte van egy szép tér. És ezen a téren adták elő a misztérium játékokat. Itt ezek a játékok azonban elsősorban nem pásztorjátékok voltak, mint amit ugye általában mi is Magyarországon megszoktunk. Nem ilyen jászol, bölcső, Mária, József imitátorok, és juhok, és egyéb. Nem ez volt a központban, ezekben a misztérium játékokban, hanem ezekben a régi időkben a bűneset történetét játszották el. Tekintettel arra, hogy a régi időktől kezdve, mind a mai napig, december 24-e Ádám és Éva névnapja. Ádám és Éva névnapja. Vagyis ezen a napon már ősi időktől kezdve visszaemlékeztek ezek a német atyafiak Ádám és Éva bűnesetére. A bűneset történetére, az Édenkert történetére. És ezekben a misztérium játékokban természetesen ott díszlett egy fa is. Egy fa, melynek gyümölcse központi szerepet játszott ugye annak idején az édenkerti történetben. Tulajdonképpen ezekből a misztérium játékokból, illetve az ezekben szereplő fából lett aztán előbb a műhelyekbe fölállított jegenye fenyő, majd pedig a házakban fölállított jegenye fenyő. De mit jelképezett a karácsonyfa, testvérek? Nos, úgy a misztériumjátékban, mint a műhelyekben, meg a lakásokban mindig ugyanazt. Az édenkertnek nem is egy fáját, hanem mindjárt két fáját. Ugyanis, ha pontosan olvassuk a bibliai beszámolót, akkor ott két fáról olvasunk. Az egyik a jó és gonosz tudásának a fája, a másik meg az élet fája. Na nézzük, hogy hogyan jelképezte ez a jegenyefenyő ott akkor, a régi időkben, a jó és gonosz tudásának a fáját, amiről Ádám és Éva vettek, megszegve az Isten parancsát. Nos, ezt a fát egy ráakasztott almával, egy almával jelképezte a fenyő. Tudjuk, hogy a Biblia nem nevezi meg a jó és gonosz tudása fájának a fajtáját, ezért a gyümölcsét se ismerjük. Ám de a német atyafiak a vidékük leginkább elterjedt fájával azonosították, ez pedig arra felép az almafa volt. Mivel azonban decemberben egy szép zöldelő almafát elég bajosan találtak volna, és mint értékes gyümölcsfát kivágni sem volt tanácsos, viszont találtak fenyőt, az is volt elég, így került előtérbe a jegenye fenyő, azt állították föl, mert azon a szép zöld volt, és ráakasztották az almát, amiből meg egyébként a kamrákba volt elég. Nos, így a misztérium játékban, ott a templom előtti téren, ezzel szemléltették, jól látható is volt ugye az alma, az, amit nem egy szilvát tettek, amit messziről nem is lehetett volna látni. Jó nagy almát odaraktak, jelképezik a jó és rossz tudásának a fejt, amiről Ádám és Éva annak idején az Édenben, Isten tilalma ellenére evett. És ezzel elkövették az első bűnt, ami miatt utódaikat a bűnbe, a kárhozat állapotába sodorták. Ugyanakkor azonban, testvérek, tudjuk, hogy az Éden kertjében, ahogy utaltam is rá, volt egy másik faj, és az életnek a fája, amiről Ádám és Éva bűneset után biztosan nem ehetett többé, mivel kizáradtak az Édenből, és az Isten odaállította a kérubokat, hogy azok őrizzék az életfájához vezető utat. Mivel Ádám és Éva nem tudtak már hozzájutni az életfájához, ezért halál és kárhozat fiai lettek. Ők is, és az utódaik is. Nos, a misztérium játékokban ugyanaz a fa, amelyik a jó és gonosz tudásának a fáját jelképezte egy almával, jelképévé lett ennek a másik fának is, az élet fájának. Mégpedig tudjátok, hogy? Úgy, hogy ráakasztottak egy ostyát. Ostyát tettek rá, ugye ebben az időben még a katolikusok virágzottak, még a reformáció előtt voltunk, de az ostya az Jézus Krisztust jelképezi, pontosabban egészen őt jelenti a római katolikusok hite szerint. Az evangélikusok is aztán a reformáció után is az ostyát használták, mind a mai napig azt használják, és náluk is Jézust nem jelenti, hanem jelképezi. Ugyanaz, mint nálunk a kenyér, ami jelképezi az úrvacsoránál Krisztusnak a testét. Tehát így került arra bizonyos jegenyefenyőre, az alma mellé egy ostya. És ugyanaz a fa jelképe lett egyszeriben a jó és gonosz tudásának a fájának és az élet fájának is. Viszont testvérek, ha már itten tartunk, akkor meg kell jegyeznünk, hogy az ostya által jelképezett életfa, ez nem másnak, mint Jézusnak az előképe. Mert az összes biblia magyarázók úgy tartották, és úgy tartják mind a mai napig, hogy Jézus nem más, mint az életfája a benne hívők számára. Akik ő benne hisznek, azok megkapják az örök életet. Nos tehát, testvérek, itt van ez a különös dolog, hogy karácsony este a helyi templomok előtti téren bemutatták az Ádám és Éva bűnesetét a misztérium játékban, és ott szerepelt az egyetlen jegenyefenyő a maga alapdíszeivel, és mint egy kettő az egyben, vagy egy a kettőben utalt vissza az életfájára, és utalt vissza a jó és gonosz tudásának a fájára. Mint egy eszébe juttatta az embereknek, hogy emberek, amit ti Ádám és Éva bűne által elveszítettetek, tudnilik az örök életet, az üdvösséget, azt te második valaki, ez a Jézus, aki most született, akinek a születésére ma emlékszünk, ezt szerezte vissza nekünk. Amit ők elrontottak, ő tette azt jóvá. Ő általuk jött ránk a halál, ezáltal megjött ránk az élet, az üdvösség újra. Amit ő általuk elveszítettünk, ebben visszanyerjük. Nos testvérek, nagyon különös dolog ez, hogy a karácsonyfa így az alapdíszeivel a bűnesetet jelképezte az emberek előtt, és arra a páratlan történelmi személyre mutatott rá, aki a kárhozat átkától, ami Ádám és Éva bűnesete miatt szakadt reánk emberiségre, emberekre, aki által ettől megszabadulhatunk a Krisztusra. A karácsonyfára azonban, testvérek, hamar más díszek is felkerültek. Ez is nagyon érdekes dolog, de ezek a díszek már sokkal egyértelműbben utaltak Jézusra. Már az ostyánál is elég nehéz lett volna egyértelműbben utalni a megváltóra, a Krisztusra. De egy 1605-ből származó strasburgi évkönyv beszámol arról, hogy papírból kivágott rózsákat is tettek a fára, karácsonyfára. Ez bibliai szimbólum, amit az Ézsaiás könyve 11. részére vezettek vissza, ahol azt olvassuk, hogy hajtás fakad Isai törzsökéből. És itt úgy értelmezték, hogy ez egy rózsatő, amiből egy új hajtás fakad. És meg is írták egy szép karácsonyi ének, a luteránusoknak benne van az énekeskönyvükbe, egy zsenge rózsatőről, vesszősarjat, nemes, énekzeng régi időből, Jesszének ága ez. S ím bimbó nyílt hegyén, dermesztő hideg télben, éj kellős közepén. Azt értem, azt a bimbót, mit Ézsaiás ígért, Mária karján ringott, hogy mennyből földre ért. Ámúj Isten kezén, szűz szülte őt minékünk, éj kellős közepén. Ami kicsinye rózsa, oly édes illata, amerre fényét szórja, tűnik az éjszaka. Isten és emberő, megment bűntől, haláltól, igaz üdvözítő. Ez 1599-ből származó szöveg. Gyönyörűen érzékelteti velünk, hogy az a papírból kivágott rózsa, az Krisztusnak a jelképe volt a karácsonyfán. Őre áll emlékeztetett. Aztán egy kicsit tovább lépünk, megjelentek ugyanebben az időben a karácsonyfán az aranyozott fémlapok. Ilyen kicsinke kis aranyozott fémlapokat képzeljünk el, amiket fölakasztottak a fákra, és azottan mindjárt csilingelt a legkisebb kis légmozgásra is. Ezek a keleti bölcsekre emlékeztették az embereket, akik jöttek Jézushoz, akik királyi ajándékokat hoztak nekik. És csodálatosan hódoltak ugye Krisztusnak. És erre a hódolatra, erre buzdították a éppen karácsonyfa alatt Krisztus születésére emlékező embereket is. Valamivel később, már a 19. században, Meisentalban és Türingiában üveghutákban üveggyöngyöket állítottak elő, és ezeket is odaaggatták a fákra, de ezekkel a kis üveggyöngyökkel, ezekkel a díszes kis gömböcskékkel is emlékeztek ugyanazokra a kincsekre, a bölcseknek a kincseire, amiket ők hoztak. Tehát aranyozott lapocskákból, fémlapocskákból lettek ezek az üveggyöngyök, de mind a Jézushoz jövő és őt imádó, neki hódoló keleti bölcsekre emlékeztették a karácsonyt ünneplőket. Aztán megjelentek a gyertyák a karácsonyfán. Ezek tudomásunk szerint 1660 körül kerültek oda, bár nyilván, hogy már a legrégibb időkben is megvilágította valami fényforrás, ugye ezeket a feldíszített fenyőket. A legrégebbi értesülésünk a karácsonyfa gyertyákkal való kivilágításáról Hannoverből származik. Egy Lieselott nevű falci hercegnő írja 1708-ban a lányának írt levelében, hogy még kisgyerek korában, 1600-as évek közepén látott egy színdarabot, amelyben ez és ez szerepelt, nem akarom ezt elmondani, hogy mi minden, de azt mondja, hogy voltak kis bukszusok az asztalon, és a kis bukszusokra gyertyák voltak ráerősítve. Nyilván akkor kezdték a karácsonyfa ágaira tenni a gyertyákat, amikor úgy megerősödött az emberekbe az a bibliai gondolat, hogy Jézus, amikor megszületett, megszületett a világra világvilágossága. Aki fény derít reánk Ádám sötétségben élő utódaira. Aztán megjelent a csillag, mint karácsonyfa dísz. Hát ez megint egyértelmű utalás Jézus Krisztusra, akinek az egyik ótestamentumi próféta, ugye akiről így beszélt előre, hogy majd csillag származik Jákobból. Csillag származik. Valószínű, hogy ezt a proféciát olvashatták a keleti bölcsek is annak idején, és annak nyomán kapcsolták össze, hogy Jákob, és megjelent egy csodálatos csillag, s hol van ez az egész, valahol Júdea földjén, és elindultak oda, és így találtak rá Jézusra. Minden esetre Jézus maga is nevezi így magát a jelenések könyvében, hogy én vagyok a ma fényes hajnali csillag. Tehát maguk a csillagok is, amik így a karácsonyfa körül megjelennek, vagy a karácsonyfán is, ezek is, ami csillagunkra, Krisztus Jézusra, ami megváltónkra, üdvözítőnkre emlékeztetnek. És lehetne még sorolni a többi díszeket is, én most már testvéreknek a fantáziájára bízom, többet nem találtam, de a többi díszek is tulajdonképpen összekapcsolhatók valahogyan a Krisztussal. A mi elménk is képes megteremteni ezt a kapcsolatot. Nos, tehát testvérek, egy különös dologgal állunk itt szembe, tudnélik azzal, hogy a mi karácsonyfánk a maga díszeivel, itt a gyülekezetben, vagy otthon, vagy nem tudom, ahol éppen van, egyenesen és egyértelműen Jézusra mutat, aki orvosolja mindazt, ami az Édenben, őszüleink miatt elromlott ebben a világban, ebben a mindenségben. Akkor is erre emlékeztet a karácsonyfánk, hogyha időközben eltűntek róla a rendes gyertyák, és lettek rajtuk ilyen mindenféle villódzó elektromos fények, akkor is Jézusra emlékeztetnek, hogyha az ostyából időközben mézes kalács sütemény lett, vagy akkor is, hogyha a karácsonyfát most már újabban szekularizált díszekkel látják el, ilyen mikulással, rénszalvassal, pufók, angyalkákkal, meg egyebekkel, még előbb-utóbb még a félhold is rákerülhet, de a lényeg, hogy már mostan sokan nem gondolnak rá, hogy a karácsonyfa az valahogy egy tulajdonképpen egy Jézust prédikáló jelkép. De a mi számunkra, keresztjének számára Jézus prédikáció a karácsonyfa. És hogyha talán nem tudunk mi az otthonunkba Bibliát olvasni, vagy énekelni, vagy imádkozni karácsony este, talán arra mégis lehetőség van, hogy elmondjuk a családtagjainknak, hogy ez a karácsonyfa, mit áll gyerekek a középen, ez hogyan is mutat a Krisztusra. És milyen szimbólumai vannak, amik a Krisztusra, ami üdvözítőnkre, ami megváltónkra mutatnak. Ádám és Éva miatt ránk szakadt a nagy nyomorúság. A bűnbe estünk, velük együtt. A kárhozat szakadt rejánk, amiből nem tudunk evickélni, kijutni sehogyan, de íme eljött a megmentőnk. Eljött az üdvözítőnk. Ez Krisztus. Mi az üdvözítőnket ünnepeljük karácsonykor. Tehát ilyen egyszerűen még bizonyságtételre is lehetőséget ad nekünk otthoni vagy más egyéb körben is a karácsonyfa. Nos, harmadik kérdésként azt teszem föl, hogy mire indít akkor bennünket a karácsonyfa? Látjuk, hogy honnan ered. Látjuk, hogy hogyan mutat a különböző jelképeivel Krisztusra, mi üdvözítőnkre. Mire indít minket a karácsonyfa? Nos, mindez testvérek, indíthat minket arra, hogy először is, amikor a karácsonyfánkra nézünk, akkor ne csak gyönyörködjünk a szépségébe, hanem halljuk meg azt, hogy a maga némaságában alapvető bibliai igazságokra emlékeztet bennünket. Alapvető bibliai igazságokra emlékeztet. Igaz a fenyőre is, vagy a karácsonyfára, mint amit a természetről olvasunk a Zsoltárban, hogy nincs hang, nincs beszéd, mégis egyértelműen beszél és egyértelműen szól a természet. Istenre, a teremtőre mutat. Hát itt sincs szó, nincs beszéd, de mégis Krisztusra, ami üdvözítőnkre mutat. És az a bibliai, legalapvetőbb bibliai igazságokat mondja és hirdeti nekünk a maga fényességében. Nos, tehát látjuk, hogy bibliai gyökerekből táplálkozva hirdeti a bűnesetet, testvérek. A bűnesetet. A bűnesetet. Ami nem egy mese, nem egy mitosz, nem egy legenda. A Bibliában úgy áll előttünk, hogy Isten teremtette a világot, és benne Ádámot és Évát, mint történelmi személyeket, akiknek bizonyos dolgot megengedett, más dolgot megtiltott. Ők pedig azt, amit megtiltott Isten, azt megtették. Föllázadtak Isten ellen, mert Istenek akartak lenni. Olyanok akartak lenni, mint az Isten. Föllázadtak Isten, ezzel azonban nem csak magukat döntötték nyomorúságban, hanem az összes leszármazottjukat a Biblia szerint. Az összes leszármazottjukat. Téged is, meg engem is. Mert mi is Ádám és Éva leszármazottai vagyunk. Minket is döntöttek a lelki halálba, az örök kárhozatba, a nyomorúságba. Mi is bizonyságot teszünk arról, hogy milyen nyomorultak vagyunk, mert mi is ugyanúgy vétkezünk Istennel, mint ahogy a mi ősszüleink vétkeztek. Ugyanazt eljátsszuk el mi is, mint amit ők is véghez vittek ott az Édenbe. Mert mi is más nem akarunk, mint Istenek lenni. A magunk istenei, a családunk istenei, az életünk istenei, istenkedni akarunk. És ha valakinek nem tetszik, akkor az megnézheti magát. Istent pedig nem becsüljük, az ő szavát nem követjük, arra nem hallgatunk, az oda se pipálunk, legtöbb esetben, tisztelet a kivételnek. Testvérek, a bűneset velünk szinte minden nap megtörténik. Nagy nyomorúságban vagyunk, és ebbe is maradnánk, élnénk, aztán meghalnánk, és elmennénk a kárhozatba, a pokolba. Ha nem jött volna el az, akiről a karácsonyfa sokkal egyértelműbben beszél, ha nem jött volna el a Krisztus, ami üdvözítünk, ami megtartunk, olyan csodálatos, hogy Isten már annak az Ádámnak és Évának megígérte az Édenbe, hogy el fog jönni majd az asszonynak a magva, aki a kígyónak a fejére tapos. És aztán onnantól kezdve Éva is már várta, hogy talán az ő fia lesz az, aki majd legyőzi a sátánt, és visszaállítja azt a régi, csodálatos állapotot, amiben ők voltak az Édenbe. Nem úgy volt. És aztán teltek múltak az idők. Jött Ábrahám, és aztán jöttek a próféták, és Isten mindig egyre többet beszélt erről a magról, és a zsidók mindig várták ezt a magot, ezt az asszonynak az utódját, leszármazottját, míg végül megérkezett. Mária által. Szűz Máriától született nagy szegénységbe, hogy minket kiemeljen a mi szegénységünkből, és meggazdagítson bennünket. Orvosolja mindazt a nyomorúságot, amiben Ádám és Éva meg a saját bűneink miatt is belesodródtunk és beleestünk. Eljött ő, és őre elmutat, testvérek, vagyis így is mondhatjuk, az evangéliumot hirdeti nekünk a karácsonyfa. Az örömhírt hirdeti nekünk. És arra szólít fel bennünket, hogy mi is higgyünk ebben a Krisztusban. Higgyünk ebben a Krisztusban. Bízzuk rá magunkat arra a Krisztusra, akiről ez is prédikál nekünk, meg akiről, ha a középkorba értünk volna, hallottunk volna a templomba, most itt vagyunk, most itt hallunk a templomba. Itt mondom el a testvéreknek ugyanazt, amit a karácsonyfa hirdet, emberi szóval, élő szóval, hogy higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, és megtartattok, és üdvözültök. Különben el fogtok kározni. Aki nem hisz, azt mondja az Úr Jézus, immár elkárhozott. Aki pedig hisz a fiúban, annak örök élete van. Vagyis testvérek, ez a karácsonyfa, ez nem csak, hogy hirdeti nekünk a Krisztust, hanem mint egy biztat is bennünket arra, hogy bízzuk rá magunkat erre a Krisztusra. Adjuk neki magunkat, adjuk neki a szívünket, boruljunk le előtte, hódoljunk meg a Krisztusnak. Erre biztat a fényeivel, a csilingelésével, az illatával, az örök zöldségével, a különböző ajándékokkal, amik ott vannak alatta, mind-mind arra terel, arra indít minket, hogy bízzuk rá magunkat erre a Krisztusra, aki megszületett. Hogy legyen ő a kárhozatból megmentünk, legyen ő a mi üdvözítőnk. Így indítja a szívünket Jézus iránti bizalomra, de indíthatja Jézus előtti örömre és Isten iránti hálaadásra és karácsonykor. Mert hálaadással tartozunk az atyának azért, hogy elküldte a fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen Ádám és Éva bűne miatt és a maga bűnei miatt is, hanem örök élete legyen. Üdvözüljön, visszakerüljön oda a mennyei Édenbe, az örökké való, Istennel való drága áldott közösségbe. Kedves testvérek, még hadd zárjam le a ma esti prédikációmat egy rövid visszaemlékezéssel. Gyerekkoromban otthon mindig titokban állították föl a szüleink a karácsonyfát. Szenteste már nagy izgalomban égtünk, akkor végre kinyitották előttünk az ebédlő szobánknak az ajtaját, ahol mintha egy ilyen másik világnak a hírnöke lett volna, ott állt először gyertyafényben, aztán később már nálunk is ilyen elektromos izzók kerültek rá, de éveken keresztül emlékszem, hogy gyertyafényben állt és illatozott a feldíszített fa. És nagyon intenzíven átéltük akkor mi gyerekek karácsonynak a titokzatosságát, mivel a szüleink értették mindezt, és el is magyarázták nekünk ezeket a dolgokat. Máig bennem van azoknak az estéknek az izgalma, a boldogsága, az énekszó, ahogy énekeltük azt, hogy Krisztus Urunknak áldott születésén, édesapám is előttem van, ahogy felolvastam mindig a karácsonyi történetet, hogy imádkozott, aztán az ajándékozás öröme, a finom falatok, amiket édesanyám sütött, főzött. Hát, ha szülők vagyunk már, akkor nyissuk meg a gyerekeinknek is, mi is. Karácsonyfa által talán, vagy a Bibliával a kezünkben, nyissuk meg karácsony titkát, és buzdítsuk a mieinket arra, családfőként leginkább, családfőként, hogy nézzétek, kiről beszél nekünk ez a fa, akiről a Biblia beszél. És íme bízzátok rá magatokat ti is erre a Krisztusra, hogy éljetek, hogy üdvözüljetek. Ádám miatt a halálba hullottunk, de ő általa visszakerülünk az Édenbe, az örök üdvösségre. Segítsen bennünket az Úr testvérek, hogy örömmel és hálaadással tudjuk a mi családi közösségünkbe, körünkbe is, de ha máshova vezérel minket az Úr, ott is Krisztust hirdetni, őre elmutatni a mi drága üdvözítőnkre. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged imádhatunk ma este is. Előtted hódolhatunk, mert te vagy az, aki minket megmentettél a kárhozattól, a pokoltól, az örök boldogtalanságtól. És köszönjük, hogy mindazt, aki pedig rád bízza magát itt a földi életben, azt te ma is megmented, és azt visszahelyezed az üdvösségbe, visszahelyezed az Édenbe. Légy áldott érte, Urunk Jézus, hogy te vagy az élet fája, hogy aki te benned hisz, annak örök élete lesz. Aki tőled elfordul, hitetlenül elhagy téged, és nem törődik veled, az mind elvész örökre. Köszönjük néked, hogy te itt vagy most is, és te ma is megszólítható vagy, ma is hallod, amit mondunk neked, hallod azt is, amikor rólad bizonyságot teszünk, és hallod azt is, amikor egy bűnös, egy elveszett, kárhozott ember rád bízza magát, hogy te tartsd meg. Légy áldott, hogy ma is te vagy az üdvözítő, mint azokban a régi időkben. És köszönjük néked, hogy ezen az ünnepen, még a karácsonyfa is a maga titokzatos, díszes voltában téged hirdet nekünk, a maga némaságában is. Világosan és egyértelműen reád mutat, s téged dicsőít. Segíts, hogy mi is világosan és egyértelműen dicsőíthessünk téged, és magasztalhassunk téged a szívünkkel, az életünkkel. Így kérünk, hogy segíts, hogy a te hírnökeid lehessünk ebben a sötét világban. Köszönjük néked, hogy ma este is téged áldhatunk, és téged magasztalhatunk, és mennyei atyánk, téged dicsőíthet a szívünk a legnagyobb ajándékért, akit adtál nekünk, a te drága fiadért. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, kérünk, hogy áld meg otthonainkat, áld meg karácsony ünneplésünket az előttünk álló napokban is. Legyél közöttünk, és áld meg életünket, hogy dicsőíthessünk téged jobban. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Amen. Kedves testvérek, először is hadd kívánjak magam és családom nevébe is kedves minnyájuknak áldott karácsony estét, áldott karácsonyi ünnepeket. Hirdetem másrészt, hogy holnap 9 órakor és 10:30-kor lesz istentisztelet, ünnep másnapján pedig délelőtt 9 órakor tartunk istentiszteletet, mint holnap után istentiszteleteinken úrvacsora osztás is lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreinket ezekre az ünnepi istentiszteleteinkre is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük el, a 317. éneket. Gyer, dicsérjük e szent napon a mi Urunkat, bizony méltó dicséretünkre. Énekeljük el az első 4 versével ezt az éneket.
Gyer, dicsérjük ezt.
áldás békességet kívánok.